Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az ige hirdetés alapigéjét, amint a mai napra kijelöltetett. Megírva találjuk Máté evangéliumának 3. fejezetében, a 13-tól a 17. versig a következőképpen. Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt. János azonban megpróbálta visszatartani őt, és ezt mondta: nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám? Jézus így válaszolt: engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot. Akkor engedett neki. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke galamb formájában alárezkedik, és őre ászál. És hang hallatszott a mennyből: ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Ámen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ezen a mai vasárnapon arra szeretném tenni a hangsúlyt, és szeretném, hogyha a mai napon, majd hazamenve is, ezen elmélkednénk tovább. Nekünk szükségünk van Jézusra, és Jézusnak szüksége van ránk. Neked szükséged van Jézusra, és Jézusnak szüksége van rád. Nézzük először az első felét. Keresztelő János azt mondja Jézusnak, hogy nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám. Tulajdonképpen azt mondja keresztelő János, hogy nekem van szükségem arra, hogy tisztulási szertartásba részesíts, és te jössz én hozzám. Mi vagyok én hozzád képes? Ugye emlékszünk, a sarulya szíját sem vagyok méltó megoldani. Gondoljunk bele, hogy ezt nem egy bűnöző mondta, hanem egy olyan valaki, aki a nép szemében szent ember volt. Aki nem volt benne rossz dolgokban, kicsapongásokban. Aki nem alkoholizált, meg nem drogozott, nem budizott, böjtölt és imádkozott, tevesző ruhát viselt és bőrövet, sáskát evett, meg vadmézet, mindig elszörnyülködünk rajta. De keresztelő János Jézusban felismerte az Isten fiát, a megváltót, és a szent jelenlétében, az Isten jelenlétében egyértelmű volt számára. Nekem van szükségem arra, hogy megkeresztelj. Nekem van szükségem arra, hogy megtisztíts a bűneimből, hogy megszabadíts, hogy betölts szent lélekkel, a te lelkeddel. Keresztelő Jánosnak eszébe sem jutott vitatkozni arról, hogy ő bűnös embere, meg kárhozatra méltó-e, ahogy mostanában sokan vitatkoznak, hogy ó, hát nem vagyok én olyan bűnös. Miért mondja az egyház állandóan, hogy bűnös vagyok? Ugye az úrvacsorán nálam, amikor a közös gyónást végezzük, akkor az az első kérdés, hogy vallod-e magad bűnösnek és kárhozatra méltónak? És a második, hogy bánod-e igazán bűneidet? Egy testvér elmondta nekem, hogy őt mindig zavart ez az első kérdés. Hát nem olyan elvetemült ember ő. Az, hogy vallod-e magad bűnösnek, azzal még nem volt gond. No de hát kárhozatra méltónak? Hát nem egy börtöntöltelékő, nem egy kocsmalakó ő. Miért kell neki ezt mondani, hogy vallja magát kárhozatra méltónak, pokolra méltónak, elvettetésre méltónak? Aztán mesélte tovább, hogy az egyik úrvacsora alkalmával annyira nagyon határozottan érezte az Úr Jézus Krisztus jelenlétét, hogy valami félelmetes erővel tört rá saját kicsinységének, saját elégtelenségének az érzése. És azt mondta el, hogy többet nem volt probléma számára, az első kérdésre azt mondani, hogy vallom. Igen, vallom magam bűnösnek. Igen, vallom magam kárhozatra méltónak, mert amikor megérezte azt, hogy az Úr Jézus Krisztus tényleg ott van, valóságosan ott van, és átérezte azt, hogy kicsoda ez a Jézus, hogy az Isten, aki őt megteremtette, aki rajta kívül még ezt az egész nagy világot is létrehozta, a tökéletes Isten, akkor már nem volt nehéz átélni azt, hogy igen, mi vagyok én, mennyi hibám, mennyi vétkem van, mennyi mulasztásom van. Tényleg azt gondolom, hogy én méltó vagyok az Istenhez. Méltó vagyok arra, hogy ott legyek az Isten közelébe. Nem arra vagyok inkább méltó, hogy a kárhozatban legyek, vagyis Istentől messze. Hogy jövök én ahhoz, hogy az Isten közelébe úgy érezzem, hogy ott jogosan van helyem? Azt mondja, soha többet nem volt probléma azt mondani neki, hogy vallom. És a második kérdésre pedig azt, hogy bánom. Talán eszünkbe is jutott Péter apostol története ott a halfogásnál. Ugyanez történt, amikor rájött, hogy kivel áll szembe, hogy ki az a valaki, aki ő mellette áll, hogy kicsoda az a Jézus, aki ugye a semmiből teremtette azt a rengeteg halat bele a hálóba. Teremteni képes? Hát akkor ő az Isten. És akkor őt is átjárta ez az érzés, hogy menj el tőlem, Uram, mert bűnös ember vagyok. És ezt élt át Keresztelő János is. Amikor kijelentetett neki, hogy kicsoda Jézus, hogy ő az, akit várnak megváltóul, akkor ő is ezt élt át, hogy nekem van szükségem arra, hogy tegyél velem valamit, hogy megmeneküljek. És te jössz hozzám megtisztulni? Hát én ezt nem értem, most össze vagyok zavarodva. Kedves testvérek, nekünk is ide kell eljutnunk Jézus jelenlétében, és őt felismerve. Nekem, Jézus, szükségem van rád. Nekem van szükségem arra, hogy megtisztíts a bűneimből. Hogy megszabadíts, hogy betölts szent lélekkel a te lelkeddel. Karácsony második napi prédikációmban mondtam valamit, ami aztán néhányakat gondolkodásra ihletett, és nagyon örülök neki. Valami ilyen módon hangzott el. Az örök élet Jézus élete bennünk, ez hozza az engedelmességet is, mert ez az engedelmesség, amiről Jézus beszél, nem egy nyögvenyelős szófogadás, hanem az a fajta engedelmesség, ami azért valósul meg, mert ugyanazt akarom, mint a bennem élő Jézus, és fáj, ha más történik, mert az egy meghasonlást jelent. Valaki azt mondta utána, hogy hogy van akkor? Akkor beszélgessünk erről tovább, hogy akkor hogy van ez a dolog, hogy akkor nem kell igyekeznünk? Hiszen az úrvacsora előtti negyedik kérdésünk pont az, hogy igyekezel-e ezentúl Isten akarata szerint élni? És akkor vagy gépiesen, vagy lelkesen, de mondjuk ugye, hogy igyekezem. Hát akkor most erőlködés, vagy kegyelemre hagyatkozás? És gondolkoztam egy darabig, hogy hogy lehetne ezt magyarázni, hogy lehetne ezt illusztrálni, hogy lehet feloldani ezt a látszólagos ellentmondást. És hirtelen az jutott eszembe, szívemben hiszem, hogy a Szentlélektől volt ez a gondolat, hogy valami olyasmi ez, mint a homokban való evezés. Lehetséges, hogy a folyó mellett a homokban is lehet haladni. És lehetséges, hogy nagyon-nagyon sok idő alatt el lehet jutni a tengerig, úgy, hogy az ember a homokban evez, és csúsztatja a csónakot a homokon. Hát valami eszméletlen nagy erőfeszítést jelenthet, és nagyon-nagyon sok időn keresztül, és nagyon-nagyon lassú haladással. Igazából ez csak úgy gondolatban, mert kipróbálni sose próbáltam, meg nem is láttam, hogy bárki ezt kipróbálná. Elég esztelen dolog. De lehet, hogy csúszik az a csónak a homokon is. De az egy igen-igen nagy szenvedés, és aztán lehet, hogy mégsem jut el az ember a tengerig. De az értelmes ember a csónakot ráteszi a vízre. És hogyha lefelé megyünk a tenger felé, akkor a csónakot viszi a sodrás. De akkor fölösleges az evező? Fölösleges, hogy az ember bármit csináljon? Elég, hogyha rátesszük a csónakot a vízre, és aztán alszunk, és majd felébredünk a tengernél? Nem biztos, hogy bölcs dolog. Lehet, hogy zátonyra futunk. Lehet, hogy a partra futunk evezés nélkül. Nem tudom, mennyire jó ez az én hasonlatom, de valami ilyesmiről szól az élet is. Lehet az embernek saját erejéből erőlködnie, hogy haladjon az életben az Isten útján, a cél felé. De valami nagyon nagy szenvedés, és kudarc-kudarc hátán. Ha a vízre tesszük a csónakot, ha ráhagyatkozunk a kegyelemre, akkor az Úr Jézus kegyelme visz sodor a cél felé. De a vízben lefelé könnyű az evezés is. Tehát hagyatkozzál a kegyelemre, de működj együtt vele. Jézus nélkül erőlködni értelmetlen, ráhagyatkozni Jézusra csodálatos, és együtt működni vele, ez az, ami célba visz. Persze ne felejtsük azt, hogy az evezéshez a karunkba az erőt is ő adja, ami az életünket illeti. Valamiképpen minden tőle van, de valamiképpen mégis várja a mi együttműködésünket, a mi igyekezetünket. Ha ráhagyatkozunk a kegyelemre, akkor az igyekvés is könnyűvé válik. Mert ő adja meg valahogy az erőt az igyekvéshez is. Van egy Jézus film, ami nekem a kedvencem, az, amiben Jeremy Sisto a főszereplő, és az a rész ugrott be, miközben ezeken a dolgokon gondolkoztam, hogy amikor Jézus meghívja Mátét, a vámszedőt, meg az ő barátait a vacsorára, illetve mondja Mátének, hogy nálad szeretnék vacsorázni, és akkor Máté meghívja a társait, és akkor ott vannak az apostolok, akik magukat azért jobbnak tartják, ők tisztes zsidó hívő emberek, halászok, hát a Máté pedig a korrupt vámszedő, és akkor mondja Péter apostol, hogy vacsora közben, hogy Uram, én próbálom szeretni, de nem megy. És akkor Jézus szélesen elmosolyodik, és szóval nem baj, Péter, próbáld csak tovább, próbálkozzál csak. De valahogy abból a mosolyból, nagyon jó ez a feldolgozás, ebből a mosolyból valahogy érződik, hogy ezt a kegyelem majd elvégzi. Ezt majd elvégzi a kegyelem, hogy fogod tudni szeretni. Ha eddig próbálkoztál, nem sikerült, semmi gond. Én így is szeretlek téged, Péter. A próbálkozásodat nagyon értékelem, de majd én, te benned, hogyha az én lelkem által benned lakom, akkor majd én elvégzem benned, hogy fogod tudni szeretni. És együtt fogtok ti működni az Isten országa építésében. És ez beteljesedett pünkösd után. Amikor betöltekeztek Szentlélekkel, akkor már nem volt kérdés, hogy szeressék-e egymást, meg együttműködjenek-e. Ha te és testvérem úgy érzed, hogy próbálkozom, de hát nem megy, akkor Jézus neked is azt mondja mosolyogva, nem baj, én szeretlek, én így is szeretlek, nem vonom meg a kegyelmemet tőled, próbálkozzál csak tovább. Majd az én életem, hogy az én szent lelkemmel benned lakom, majd az én életem elvégzi benned, hogy fog majd sikerülni. Te csak próbálkozzál, ami rajtad áll, megteszed, sikerül, nem sikerül, én azért szeretlek. De majd én elvégzem benned, hogy sikerüljön. Azt mondja keresztelő János, hogy nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám. Neked van, Jézus, szükséged én rám? Hogy van ez? Igen, Jézus megy keresztelő Jánoshoz, és azt mondja, így kell betölteni minden igazságot. Ez valami fantasztikus, testvérek. Az Isten belealászkodik egy kisgyermeki testbe, és szüksége van egy szülőpárra, akik gondozzák, védelmezik. Már Mária és József is mondhatta volna, hogy megváltó, hát nekünk van szükségünk te rád, és te jössz hozzánk, hogy gondoskodjunk rólad, meg védelmezzünk téged. Hogy van ez? Össze vagyunk zavarodva. Az Isten odáig alászkodik, hogy beáll a Jordán folyónál a sorba, a bűnösök közé, teljes közösséget vállal az emberekkel, akiket megváltani jött. Átesik a tisztulási szertartáson, pedig nincs szüksége rá. Ha valakinek nem volt szüksége rá, egyedül Jézus volt, akinek nem volt szüksége a tisztulási szertartásra. És mintegy azt mondja keresztelő Jánosnak, hogy János, szükségem van rád. Így kell betölteni minden igazságot. Ezzel is ki kell fejezni, hogy a megváltó magára veszi a világ bűnét. Azután az Isten odáig alászkodik, hogy azt mondja az apostoloknak, és aztán nekem is és neked is, szükségem van rátok, hogy épüljön az Isten országa. Csak úgy tud épülni az Isten országa, ha ti odaálltok mellém, és elmondjátok mindenkinek az örömhírt. Én nem tudom, hogy miért döntött így az Isten, hogy általunk akarja építeni az ő országát. Én ezt nem értem, és nem tudom megmagyarázni, hogy miért így döntött. De így döntött. Belealászkodott ebbe a helyzetbe, hogy ránk törékeny, bűnös emberekre bízza az ő országának az épülését. És akkor mondhatjuk mi is, hogy nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám. Nekünk van szükségünk arra, hogy Jézus betöltsön, és mi szolgálhatunk neki? Nekünk van szükségünk Jézusra, és megadja nekünk a lehetőséget, hogy beálljunk mellé építeni az Isten országát. Tehetünk valamit Jézusért? Ez meg kell, hogy dobogtassa a szívünket. Gondolom keresztelő János szívét is megdobogtatta ez a helyzet. Tehet valamit Jézusért? Ez meg kell, hogy dobogtassa a szívünket. Egy testvér, aki egy missziós szervezetnél dolgozik, deviáns fiatalokkal foglalkozik, arra adta az élet, nem lelkész, de beállt ebbe a szolgálatba, arra adta az életét, hogy alkoholizáló, drogozó, bűnöző fiatalokat próbál megmenteni. És azt mondta, nagy örömöt éreztem, amikor elfogadtam a megváltást. Nagy örömet érzett, amikor átélte azt, hogy Jézus érte és meghalt. Amikor átélte azt, hogy a bűnei meg vannak bocsátva. Így folytatja. De ennek az örömnek a tízszeresét, százszorosát érzem minden egyes alkalommal, amikor látom, hogy valaki szintén elfogadja a megváltást, és rendbe jön a gondolkodása, az élete. Az ő szívét megdobogtatja az, hogy tehet valamit Jézusért. Bár, hogy neki van szüksége Jézusra, nem fordítva, és mégis Jézus belealászkodott abba a helyzetbe, hogy igen, általad akarok embereket megmenteni. A te közreműködéseddel, a te szolgálatoddal akarok embereket megmenteni az Isten országa számára. Ismertem egy idős férfit, aki mindent szívesen megcsinált a gyülekezetben, még a nőknek való feladatokat is, és akkor volt, hogy mondtuk neki, hogy Bandi bácsi, de hát ugye a oltárterítőknek a rendezkedését, valakit az asszonyok közül megkérünk, majd meg. Nem, nem, én ezt nagyon szívesen csinálom. Vagy a teafőzés. Mindent csinálni akart. Az nem volt neki kérdés, hogy a férfi munkát szívesen csinálja, de még ezeket a női dolgokat is. De hát ezt nem neked kell, Bandi bácsi, csinálni. Hát van itt a gyülekezetben más is. Tehát miért? És azt mondta, hogy én úgy szeretek itt lenni, Isten közelségében. Tulajdonképpen azt mondta, amit én, megdobogtatja a szívemet, hogy tehetek valamit Jézusért. Én úgy szeretek itt lenni Isten közelségében, és elmesélte, hogy hát amikor megcsinálom itt a dolgokat, amit én magamnak úgy kigondoltam, akkor utána leülök ide az oltárhoz a térdeplőre, és imádkozom. Én tudom, hogy Isten otthon is meghallgat, meg bárhol vagyok, ott van az Isten, de valahogy itt mégis az Isten házában, az Isten templomában még jobban érzem az ő jelenlétét. És leülök ide a térdeplőre, és itt imádkozom, és tudom, hogy nincs itt ilyenkor senki, és hangosan is imádkozhatom, és annyira átérzem, hogy szeret engem az Isten. Hát erről szól ennek az esztendőnek az igéje is. De nekem olyan jó Isten közelsége. Nekem olyan jó Isten közelsége, hogy én olyan szívesen takarítom a templomot, meg bíbelődök az oltárterítőkkel, meg a száraz virágokkal. Mert nekem olyan jó Isten közelségében lenni. Megdobogtatja a szívemet, hogy tehetek valamit érte, és közben érzem az ő szeretetét, az ő kegyelmét, az ő jelenlétét. Nekem olyan jó, hogy mehetek a bűnöző, alkoholizáló, drogozó fiatalok közé, mondja az a másik testvér. Mehetek a szennybe, a mocsokba, de olyan jó, megdobogtatja a szívemet, hogy tehetek valamit Jézusért. És közben érzem az ő szeretetét, az ő jelenlétét, az ő jóságát. Újra meg újra átérzem az ő szabadítását, amikor látom mások szabadulását. Neked van szükséged Jézusra. Neked van szükséged arra, hogy itt legyél a gyülekezetben. Ugyanakkor azáltal, hogy itt vagy, már a puszta jelenléteddel is részesévé válsz annak, hogy épül az Isten országa. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, add meg nekünk, hogy meglássuk, belássuk, mint Keresztelő János, mint Péter apostol, hogy nekünk, nekem szükségem van rád. Arra van szükségem, hogy megtisztíts, hogy megszabadíts, hogy betölts a te szent lelkeddel, hogy te magad bennem élj, és te magad cselekedjél általam. Uram, add meg, hogy amikor az úrvacsorához járulunk, és akkor megérezzük a te kegyelmedet, a te jelenlétedet, megérezzük a mi kicsinységünket, elveszettségünket, de ugyanakkor átéljük azt is, hogy te mégis magadhoz emelsz, te mégis magadhoz szorítasz. Ez valami felfoghatatlan, Uram, hogy te megalázod magad azért, hogy minket felemelhess. És te úgy döntöttél, hogy szükséged van ránk. És ezt nem értjük. Ez teljesen érthetetlen. De te döntöttél így, hogy szükséged van ránk. És azt akarod, hogy veled együtt működjünk a te országod építésében. Uram, add, hogy megdobogtassa a szívünket ez a gondolat. Megdobogtassa a szívünket az, hogy te szeretsz és magadhoz emelsz. Megdobogtassa a szívünket az, hogy te elfogadod a mi szolgálatunkat, és mi szolgálhatunk téged. Uram, az, hogy mindezeket megértsük, ahhoz is kegyelem kell. Töltsd be bennünket a te kegyelmeddel. Amen.